Istenünk, valóban hálás a szívünk, hogy újra a Te templomodban lehetünk, élő közösségben egymással és veled. Köszönjük, hogy egybe gyűlhettünk a Te imádásodra, köszönjük, hogy nem szegte ennek semmi sem az útját, sem a sátán, sem az időjárás, sem a mi gyengeségünk. Kérünk azért, hogy valóban, Úr Krisztus, a Te szent lelked munkálkodjon most bennünk, és így tudjuk meghallani a Te igédet, amely rólad szól, rólad tesz bizonyságot. Kérlek, hogy így csendesíts le most a mi szívünket, engedd, hogy teljesen rá tudjunk figyelni. Semmilyen emberi akadály ennek ne állja az útját. És köszönjük, hogy ezt teljes bizalommal kérhetjük, köszönjük, hogy tudhatjuk, tapasztalhatjuk, hogy Te hétről hétre lelki táplálékkal is ellátsz bennünket. Köszönjük, hogy ebben a reményben készülhetünk most a Te igéd hallgatására. Szentelj meg minket, légy velünk, Urunk Krisztus. Amen. Isten igéjét olvasom János evangéliumának a 14. fejezetéből, annak is az első 6 versét. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá: Uram, nem tudjuk, hová mégy, honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Amen. Kedves testvéreim, e hét csütörtökre esett egy fontos keresztén ünnepünk, áldozó csütörtök, a húsvét utáni 40. nap, amikor is Jézus visszament oda, ahova mindig is tartozott, visszament az ő atyához, minnyájunk teremtőjéhez. Karácsony alkalmával ugyebár testé lett az ige, most pedig újra igévé lesz a test. Még talán a gyülekezeti tagok között is akad olyan, aki elfeledkezett erről a napról, erről az ünnepről. Ha pedig a gyülekezeten kívülre tekintünk, még többen lehetnek azok, akik nincsenek ezzel a nappal tisztában. És ennek talán mi magunk is okai vagyunk. Nem hirdetjük, nem hangsúlyozzuk úgy ezt a jelentős eseményt, mint például a húsvétot, a karácsonyt, vagy például a jövő héten esedékes pünkösdi ünnepünket. Pedig pünkösd nem történhetett volna meg, ha Jézus nem ment volna vissza a mennybe. De most nem erről szeretnék részletesebben beszélni. Inkább szeretném közelebb hozni ezt az eseményt, szeretném azt, ha megértenénk, hogy a mi életünkre nézve milyen hatással van Jézus mennybe menetele. Mi történt akkor, és miért történt? De mint ahogy minden igaz igehirdetésnek, ige tanulmányozásnak a feltétele az, hogy a kontextust, az adott ige keletkezésének a körülményeit, a hátteret vizsgáljuk előbb, úgy van ez most is. És meg szeretném osztani veletek pár gondolatban, hogy én mire jutottam, amikor úgy mondván mögé néztem az igének. Hiszen Isten igéje elsősorban nem nekünk szól itt és most. Tudom, hogy meredek ez a mondat, de már is kifejtem. Isten igéje azokhoz szól elsődlegesen, akiknek akkoriban, sok-sok évvel ezelőtt megírták a különböző leveleket, vagy például az evangéliumokat. Pál levelei elsősorban például akkori gyülekezeteknek szóltak, vagy konkrét személyeknek, mint például Timóteus. És mi utánuk jövünk a sorban. Ettől független Isten igéje örök érvényű, ma is szól mindnyájunkhoz, ezen ez nem változtat. De ahhoz, hogy megismerhessük az igazságot, és megérthessük az üzenetét magunkra nézve, előbb azt kell meglátnunk, hogy akkor ott azoknak az embereknek, annak a nemzedéknek mit jelentett. Milyen változásra, vagy éppen valamiben való kitartásra hívta fel a figyelmet, És aztán ezt kell a mai korba, a mai nyelvezetre, a mai helyzetekbe átültetni és lefordítani. Ezt fogjuk tehát most közösen megtenni. János evangéliumának ugye a 14. fejezetéből olvastam. És Jézus itt a tanítványokat készíti fel áldozó csütörtök, azaz a mennybe menetel eseményére, amikor is Jézus elmegy tőlük, elfoglalja a jogos helyét Isten jobbján és uralkodik vele együtt. Ez az úgynevezett búcsúbeszédeknek a kezdete is. De a tanítványok egyrésztről nem értik, hogy miről is beszél Jézus pontosan. Sokszor nem értették, és most sem. De másrésztről azt már nagyon is sejtik, hogy előbb vagy utóbb, de elkövetkezik az az időszak az életükben, amikor Jézus fizikailag már nem lesz velük, és félnek ettől a tanítványok. Azért is mondja nekik Jézus, hogy ne legyenek nyugtalanok, ne idegeskedjenek, és ne is féljenek. Ahogy hisznek Istenben, úgy higgyenek benne is. Higgyenek neki, hogy minden értük van, és minden előre el van rendezve. Ha most rossz is, ha most fáj is, higgyék el, később ebből áldás fog származni. Jézus távozása ugyanis nem végérvényes, mert elküldi pünkös alkalmával szent lelkét a pártfogót maga helyett, aki majd kitölti ezt az űrt, és meg majd újra fognak találkozni a tanítványok Jézussal, az helyet készít számukra is Isten országában, és mindazoknak, akik földi életükben már hitben Jézussal voltak, hogy aztán földi életük letelte után is, valósággal is vele legyenek. A tanítványok tehát sejtették, hogy mi vár rájuk. De amint említettem, mégsem értették, hogy Jézus pontosan miről is beszélt. És Tamás volt az a tanítvány, az a bátor, aki kimerte fejezni kétségeit, felmerte tenni Jézusnak a kérdését, hogy tulajdonképpen te miről is beszélsz. Az tiszta, hogy elmész, itt hagysz minket, de fogalmunk sincs, hogy hova mész. Arról meg pláne nem, hogy hogy jutsz oda, és aztán mi hogyan mehetnénk utánad. És milyen jól tette Tamás, hogy ezt őszintén elmerte mondani Jézusnak. Ugyanis ennek a kérdésnek köszönhetően fogalmazta meg Jézus az egyik legfontosabb kijelentést önmagáról. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Mert hogy, és itt egy fontos rész, a Jézus korabeli zsidóságot a legjobban az foglalkoztatta, hogy hogyan is állhatnak meg majd úgy az Isten előtt, hogy az ne a bűneikre tekintsen, hanem igaznak, a törvény előtt elfogadhatónak lássa őket. És úgy gondolták, hogy ehhez különféle szabályokat, törvényeket, rituálékat kell megtartaniuk, és egész életükben erre ügyeltek, hogy a cselekedeteiket a mózesi törvényhez igazítsák kisebb-nagyobb sikerrel. És Jézus a Tamásnak adott feleletével aztán romba dönti ezt a rendszert, amiben a farizeusok, a törvénytudók és minden zsidó hitt. Mintha csak azt mondta volna a tanítványoknak, akik ebben a rendszerben éltek és nőttek fel, hogy az az út, amit ti és a többiek a törvények betartása által próbáltok megközelíteni, az az út nem létezik. Az út valójában én vagyok, akit oly sokan hazugnak neveznek és megvetnek. Én vagyok az egyedüli út az Atyához, nem pedig az emberi törekvések játéka, a taktikák vagy a praktikák alkalmazása vezet el hozzá. Jézus nem azt mondja, hogy tedd ezt, tedd azt, hanem hogy gyere, megmutatom az utat, elkísérlek, mi több, elviszlek magammal. Ő maga lesz az út számukra. Ez volt tehát a háttér akkor, amikor Jézus is élt a tanítványokkal. Most szeretném, hogyha előrébb mennénk az időben, amikor János megírta az evangéliumot, és amikor ezt az eseményt is lejegyezte a kortársainak és az utókor számára, mert nem véletlen, hogy úgy döntött, ír ő is egy evangéliumot, és lejegyzi mindazt, aminek Jézus korában a szem, illetve fültanúja volt. Ugrunk tehát az időben bő 60 évet, Krisztus után 90-95 körül vagyunk, amikor is Isten arra buzdítja Jánost, írja meg ezt a negyedik evangéliumot. A kulturális háttér ekkorra már megváltozott. A misszió áttevődött a zsidókról a görögökre. Már nem Palesztinában vagyunk, hanem a görög kultúrával, a görög vallással, a görög szellemiséggel kell megküzdenie Jánosnak. És éltek itt a földközi tenger mentén olyan zsidók is, akik régebben akár nemzedékekkel korábban kénytelenek voltak az otthonukat elhagyni, és valahol máshol letelepedni. Őket nevezzük diaszpórában élő zsidóknak. És őket is itt körbevette a görög szellemiség, már ők is görögül beszéltek egymással, és a hitük is keveredett a hellén hitvilágnak az elemeivel. És amint mondtam, János nem véletlen írta meg ekkor, ezen a területen, feltehetőleg Efézusban az evangéliumát, ugyanis ekkor kezdett el kibontakozni a gnoszticizmus, a kereszténységet átalakítani kívánó vallási irányzat, ami nagyon nagy hatással volt a földközi tengerpartján élőkre. A gnosztikusok alapproblémája az volt, hogy hogyan tudna a lélek hazatalálni. Ehhez tudni kell, hogy a gnosztikus világszemléletnek az alapja az, hogy az ember alapjában véve szellemi lény, de valami úton módon lebukott az anyagi világba, és ehhez fogva tartja, a test fogva tartja, oly annyira, hogy el is feledkezett mennyei otthonáról. Így a kérdés ezeknek az embereknek az volt, hogy hogyan lehetne ebből a kábulatból felébredni, és aztán különböző szférákon áttörni, hazamenni abba a szellemi világba, ahova eredetileg tartoztak. Tudom, hogy kicsit bonyolult ez így hirtelen. De úgy gondolták, hogy ehhez, hogy idáig eljussanak, egyfajta isteni tudást kell megismerniük, és ebben kell elmélyülni. Ők zárt csoportot alkottak, és csak az arra méltóknak adták tovább ezt az ismeretet, ezt a tudást, ami segített nekik visszatérniük az eredeti otthonukba. Ez egy nagyon tömör összefoglalása ennek az egésznek. Azért mondtam el ezt, hogy lássuk meg, hogy Jánosnak arra kérdésre kellett választ adnia, hogy hogyan talál haza az ember. A hazatalálás kérdésére kellett egy igaz válaszsal ebben a környezetben, ebben a korban előállnia, és nem hagynia, hogy az emberek eltávolodva Istentől, Krisztustól egy teljesen téves úton induljanak el. Válasza pedig Jánosnak erre az egészre az volt, amit korábban Jézus is válaszként mondott nekik, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is Jézus által, Jézuson keresztül. A Jézusban adott isteni kinyilatkoztatás legmélyebb értelme éppen az, hogy ő nyitja meg az utat Istenhez, és pedig nem valami tanítással, mélyértelmű bölcsességgel, valami új Istenre vonatkozó ismeretekkel válik elérhetővé ez az út. Jézus maga az út. Azzal, hogy előre ment, visszament Atyához, ő végérvényesen befejezte ezt az utat, elkészítette az oda vezető utat. Az ő útja más volt, az ő útja a kereszt volt, amit helyettünk cipelt, hallhattuk is, helyettünk járta végig ezt az elkerülhetetlen utat, és azzal, hogy megdicsőülve visszatért mennyei otthonába, befejezte ezt az utat, és megnyitotta számunkra. Így vált Jézus a mi utunká, ahol nem a törvények betartására van szükség, nem különös ismeretek birtokba vételére van szükség, hanem bizalommal teljes hitre van szükség. Más volt a Jézus korabeli zsidók kérdése problémája, más volt a hellenizált diaszporákban élő zsidóságnak a kérdése és problémája, de mindegyikre Jézusban van elrejtve a válasz. Jézus az út, az igazság és az élet. Hatalmas evangélium ez, főleg, hogyha figyelembe vesszük a vizsgált háttereket. Nem neked kell megfeszülve előírásoknak megfelelned, vagy nem kell elmélyülnöd valamiféle szellemiségben, miközben a tested, az anyagot sanyargatod, kínzod, hogy legyőzd azt. Hanem sokkal egyszerűbb a válasz. Az igazság nem ennyire csűrcsavart és nehezen elérhető. Jézusban bízzál. Ő elment, elkészítette az utat, és most a helyet is elkészíti neked Isten országában. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Nem magadban bízzál, és nem magadat gyötörd, Jézusra tekints. Ő az, aki hazavisz. Ő benne mutatkozott meg Isten szeretete, benne nyílt meg az út az ég felé. Ő mondja, én vagyok az út, amit én csináltam, az az igazság, amit én hoztam, az az élet. Hatalmas üzenet ez, gondoljunk csak bele. Ismerve a háttereket, ismerve azt a mentalitást, felfogást, amiben éltek, mind a jézusi, mind a későbbi korban. Hatalmas üzenet ez, szembe menni azzal a sok-sok tévúttal. Nem arra van szükséged, hogy te magad old meg a problémát, Jézus az, aki megoldotta helyetted. Ő az az út, amit keresel. Milyen üzenet ez? És elsősorban azoknak, akik Jézus, illetve János korában is éltek, de számunkra is nagy üzenet ez. És most lehet feltenni a kérdést, hogy akkor bennünket hogyan is érint Jézus mennybe menetele. Miért is nagy üzenet számunkra is ez? De hogy erre rájöjjünk, azt kell meglátnunk, testvéreink, hogy a mi kérdéseink már nem azok, mint azoknak az embereknek voltak. Ma már ki az, akit napi szinten leköt az, hogy mindenféle törvények, rituáléknak a betartásával, vagy különféle áldozatoknak a bemutatásával igyekezzen elérni, kiharcolni azt, hogy Isten előtt majd igaznak bizonyuljon. Ma már nem törődünk ilyennel. És talán még inkább nem a mi kérdésünk, gondolatunk, hogy hogyan juthatnánk át majd ilyen különböző szférákon, hogy aztán hazataláljunk a mennyei otthonunkba. De akkor mi a mi problémánk? Mi a mi ügyünk? Mire ad választ Jézusnak e szavai? Pár dolgot mondanék arra, hogy mi a mai kor emberének az ügye. De magunkban majd még több kérdést találhatunk. Az egyik például az, hogyan bírom én majd a haláltusát? Hosszú lesz majd a haldoklásom? Vagy hirtelen halállal megyek el? Netán rákbetegség, hosszú fájdalom? Bennünk van az, hogy mennyit gyötrődök én, és mennyit gyötrődik majd a családom miattam. Hogy bírom majd a haláltusát? Ugye erre már jobban felkapjuk a tekintetünk, a fejünk. Ez már minket is érdekel, ez már talán tényleg a mi ügyünk. És ez megkínoz minket, hogy elkövetkezik számomra is a végső küzdelem. Hely tudok-e állni majd ebben a végső küzdelemben? Lesz-e erőm? Megtartom-e a hitemet? Nagy fájdalmamban nem-e megátkozom majd az Istent? Most valahogy el vagyok, de mi lesz akkor, ha majd már nagyon fáj? Ez a mi egyik problémánk. Vagy egy másik kérdésünk, hogy ha meghalok, akkor utána mi van? Nem a semmi. Meghalunk és mindennek vége? A megsemmisülés a modern ember problémája, hogy a halálunk után nincs tovább lehet. És ha valóban ott a semmi vár, akkor ez az előtte való lét is semmi és értelmetlen. Ha nincs jutalom, ha nincs kárhozat, ha nincs Isten, nincs örök élet, akkor mit ér ez az egész földi élet? Akkor miért legyek becsületes? Miért kínlódjak ezen, amikor nekem ez olyan sokba kerül? Miért tartóztassam meg magamat, mikor olyan jó élni? A semmi gondolata, a semminek a lehetősége a mi ügyünk. És a harmadik, egyben utolsó is, amit ma hozok elétek, az nem más, mint az egész létnek az értelmetlensége. Mert mégis mi az, hogy cél? Mi az, hogy küldetés? Benne vagyok ebben a gépezetben, ebben a világban, ahol én egy kis csavar vagyok, egy semmi vagyok igazából. És hogyha kilazul ez a kis csavar, akkor majd gyorsan oda csavarnak egy másikat. Nem vagyok nélkülözhetetlen, se nem pótolhatatlan. Sem a családban, sem a munkahelyen, se a gyülekezetben. Az élet nélkülem is megy tovább, és az itt maradottak majd megoldják valahogy a dolgaikat. Mi értelme van így akkor az egésznek? Ezek a kérdéseink, testvéreim, és ezekre kell valami átsugárzó választ kapnunk Jézus mennybe meneteléből. A válaszért mindenkinek egyenként meg kell dolgozni. A Szentlélekkel közösen küzdve, imádkozva, az igét tanulmányozva. De amit már most megérthettünk, vizsgálva a hátteret, ezt a mai igénket, az az, hogy ne magadban bízzál, és ne magadban kínlódj, hanem Jézusra tekints, és ő vele kettesben hordozd ezeket a gondokat, hisz ő az út oda, ahova majd menni szeretnél. Ha a halál tusára gondolsz, akkor ne magadat akart felvértezni, ne egyedül akarj megküzdeni félelmeiddel, fájdalmaiddal, hanem bízzál Jézusban. Az az Isten, aki a földi zarándok utadon melletted volt, csendesen, hűségesen, az az utolsó küzdelmedben is, hidd el, melletted lesz. Már most azt gyakorolt, hogy Jézusom veled biztosan menni fog. Nálad nélkül életem erejében sem boldogultam volna, hát akkor most. Tehát itt van a háttérből átsugárzó üzenetünk. Nem magad akar felülkerekedni majd a halátusában, hanem Jézus Krisztussal való közösséget gyakorold. Már most a kicsi gondjaidat is tedd rá. És hogyha a semminek a gondja gyötör, akkor gondolj arra, hogy Jézust is meg akarták semmisíteni, de nem lehetett. Nincsen olyan, hogy semmi. Örökké valóság van. Krisztusban te is megsemmisíthetetlen vagy. A halál vagy a sátán nem tud megsemmisíteni. Jézus bebizonyította, hogy örökké valóság van. Rátekints, hogyha a semminek a kínját gyötör, és arra gondolj, hogy szerették volna megsemmisíteni, de minden támadás után egyre fényesebben jött elő, hogy kicsoda is ez a Jézus Krisztus. Hiába a sok összeesküvés, hiába a kereszthalál, ő feltámadt, megjelent, és felment a mennybe, bevégezte küldetését, nem tudták megsemmisíteni. Ami pedig a lét értelmetlenségét illeti, tényleg értelmetlen az a lét, ami kizökken a centrumából. És a létezésnek mégiscsak a centruma Isten. A 36. Zsoltár így írja, mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Ha ez a centrum elvész, valóban értelmetlen lesz minden, és minden összekuszálódik. De hogyha helyére kerül az életünk, ott nyugszik a centrumban, és abból indul ki, akkor csak egyszer minden értelmet nyer. A szenvedés, a lemondás, az öröm, a gazdagság, a szegénység, az élet, a halál. Így sugárzik át az evangélium, a mennybe menetel örömüzenete a mi életünkre. Ahogy János az akkori kornak a problémáira válaszolt a mai felolvasott történetünkkel, Jézus győzelmével, hisz győzelem ez, mert beteljesítette földi küldetését, elkészítette az utat, és már a helyet is készíti. Ez úgy ad választ, és lesz örömüzenetté számunkra is, a mi ügyeinkben, a betegségben, a problémáinkban és a kétségeinkben. Ugyanis a válasz ezekre az volt, hogy nem magunk akarjuk megoldani ezeket, és ne is áltassuk magunkat azzal, hogy valami módon feltornázzuk magunkat a mennybe. Jézusban bízzál, ráted a gondjaid, Vele együtt élj, és akkor te is ott leszel majd vele, ahová ő maga az út. Ő fog majd elvinni téged, és neked csak fognod kell a kezét. Adja Isten, hogy valóban ezt meg tudjuk élni. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Jézusunk, köszönjük, hogy adtad nekünk ezt az ünnepet, köszönjük, hogy te visszatértél mennyei hajlékodba, és bevégezted azt az utat, amit értünk vállaltál, amiért értünk szenvedtél. Köszönjük, hogy te megjártad ezt az utat helyettünk, azért, hogy nekünk már ne ez legyen az utunk, hanem te magad lehessél az út számunkra. Te magad, aki szeret bennünket, aki elfogadsz, aki kegyelmes vagy. Tudjuk ezt az eszünkkel, talán még a szívünkkel is, hogy így van, de sokszor mi is hallgatunk erre a világra, becsapjuk magunkat is, próbálunk mi magunk tenni-venni azért, hogy biztos helyünk lehessen majd. De tudjuk Krisztusunk, hogy ezek teljesen fölös, hiába való erőlködések. Te vagy az út, az igazság és az élet. És milyen hatalmas üzenet ez nekünk is most. Mi is talán meg akarunk felelni, vagy azt gondoljuk, hogy sokat kell tennünk dolgokért, hogy aztán majd veled lehessünk. De téged kell csak itt a földi életünkben hittel megragadnunk, és aztán benned kapaszkodnunk, kitartanunk ebben a hitben. És te végig kísérsz bennünket, te elintézel mindent, és átsegítesz mindenen. Köszönjük, hogy ezért mentél vissza a te atyádhoz, a mi atyánkhoz is. Fogadd el ezért most a mi hálánkat, legyen téged a dicsőség, és add, hogy ne legyen hiába való ez a hosszú utad, a te szereteted ne legyen hiába való, hanem minél többen lássuk meg ezt, higgyük el ezt, hogy te vagy az egyetlen út, és lépjünk rá erre az útra, a te kegyelmedre, a te szeretetedre, a te igazságodra. Kérlek, hogy szent lelkeddel így munkálkodj bennünk. Áldj meg minket, hogy mindvégig ki tudjunk majd benned tartani. És köszönjük, hogy bármi is van, te kitartasz mellettünk mindvégig. Amen.